pisztolyt, majd remegő kézzel ránk fogta. Kezeket fel! Esküszöm az élő Istenre! Biztos vagyok benne, hogy úgy érezte, csoda sebesen cselekedett. Pedig amíg a kezes lába zsebét rángatta, tucatszor is alkalmam lett volna a hátába pumpálni néhány ólongolyót. Ehelyett természetesen érdeklődve néztem Tömzsi fegyverére. Arra vagyok kíváncsi, mit csinál, ha ellövi a tűt, és nem talál. Szegál habozott néhány másodpercig, aztán lehajította a pisztolyt a szőnyegre. Az Isten itt neki! Hát mit akarnak tőlem? Könnyed mosolyjal tártam szét a karom. Csak csevegni, Szegál doktor. Amúgy könnyedén, angolosan. Szegál visszaroskat az ágya szélére, és elkeseredten nézett ránk. Szeme szürkéje barnába váltott, s szép férfias arcérét is, mint a meglágyította volna kétségbeesés. Megismétlem a kérdésem, mit akarnak tőlem? Csupán rövidke választ egy hosszabb kérdésünkre. Igaz, hogy önök ott, a jovában, feltaláltak egy bizonyos szert, amely képes az embert állattá változtatni? Például farkassá? Szegál doktor keserűen, s egyszer, mint dühösen felkacagott. Dehogy találtuk fel! Honnan veszi ezt az ostobaságot? Megkönnyebbülve húrtam le a szemem. Nem sokáig tartott azonban a megkönnyebbülésem. Szegál ugyanis sóhajtva felállt, és az ablakhoz lépkedett. Ennél sokkal rosszabb dolog történt. Ha elmondja, miért érdekli önöket a találmányom, esetleg én is elmondom, ami a szívemet nyomja. Bár bevallhattam volna az igazságot neki, hogy tudnélik, Frau Zöllner és Herr Müller iránti baráti érzelmeim késztettek arra, hogy az ügyeibe üssem az orrom, hatásosabbnak éreztem, ha mást mondok. Látta fent a hegytetőn a kolostort? Hogy ne láttam volna? Azok az emberek ott a barátaim. És most nagy bajban vannak. Abban vagyunk valamennyien. Csak hogy ők, ha lehet, még nálunk is mélyebben ülnek a kátyúban, ha érti, mire gondolok. Egyáltalán nem értem. Bár hosszadalmas magyarázatokban nem bocsátkozhatom, az, aki eltulajdonította azt a valamit, amit ön és Izabel kisasszony keres, azért lopta el, hogy a szerzetesek ellen használja fel. Lehetetlen! A lámák birtokában van valami, amiért neki ölnie kellett. El kellett pusztítania néhányokat. Már évekkel ezelőtt megfogalmazott az ötlet az agyában. Csak megfelelő fegyvert kellett keresnie hozzá, hogy megtehesse. Talán éppen Washingtonban futott össze valakivel, akitől megtudta, hogy amit keres, az Iowában, az önök intézetében található. Abszurdum! A washingtoni emberek tudnak vigyázni a titkaikra. Ő nem ismeri az ellenfelüket, Mr. Szegál. Ő elette nincs titok, ha ki akar szedni valakiből valamit, ezernyi trükköt ismer, amellyel megnyithatók az összezárt ajkak, ráadásul úgy, hogy az illető később nem is emlékszik vissza rá, mit mondott. De miért éppen az én kísérleteim eredményre volt szüksége? Miért nem vett magának egy 38-as Smith & Wesson-t? Mert azt a látszatot akarta kelteni, hogy természetfeletti erők gyilkolják a lámákat. És még mindenki a vérfarkast hajszolja, s végül feltehetően meg is találja, ő azzal, amit keresett, leléphet a balfenéken. Ha így alakul a dolog, örökké rejtve marad, hogy mi is történt valójában itt, a Spitzhorn lábánál. Szegál néhány másodpercig a cipőjére merett, tudtam, hogy most kell eldőlnie mindennek. Ha nem csatlakozik hozzám, pokolian megnehezíti a helyzetemet. Már-már örökké valóságnak tűnő hallgatás után végre felemelt a fejét.
Rendben van. Bízom önökben. Másúgy sem tehetnék. Végül is egyet akarunk valamennyien elpusztítani.
Hol van Izabel? Szegál arcán fájdalmas árnyék suhant át.
Nem tudom. Nem azért mondom, mert nem óhajtom felfedni a tartózkodási helyét, hanem mert valóban nem tudom. Izabel pokoli lelkifordulás gyötri. Úgy érzi, ő volt az oka, miért a gonosz a világra szabadult. Ezért még előlem is bujkál. Kipillantottam az ablakon. A hold, mintha zsinoron húzták volna, egyre feljebb kúszott az égen. Amikor néhányszor véletlen összefutottam vele, hasztalan próbáltam rábeszélni, jöjjön vissza hozzám, költözzön be a penzióba, és majd együtt jóvá tesszük a hibát. Visszautasított, azt mondta, amit elrontott neki, magának kell megjavítania. Van fegyvere? Nincs. Mert neki igazából nem is kell. Ő a tekintélyével harcol ellenük, és azt hiszem, a szeretetével is. Rejtvényekben beszél. Később majd részletesen is kifejtem. Azt hiszem, nem kell féltenünk Izabelt a gonosztól, bár azért néha én is féltem. Sejti, hol a dögt anyája? Nem én, ha sejteném. Én igen, kottyantott közben Julianna. Sőt, nem is csak sejtem, hanem biztos vagyok benne. Hol? Az ebtenyésző telepen. Szegál felugrott, kezébe kapva a fegyverét. Akkor ne tédolvázzunk. Ha hárman pisztolyvére kapjuk őket, biztos a győzelem. Vagy a halál, mondtam nyugodtan, és meg sem mozdultam. Ha fejjel megyünk a falnak, az a legbiztosabb módja az öngyilkosságnak. Mit javasol? A holdra pillantottam, és megvontam a vállam. Én minden esetre elszívok egy pipát. Amíg a gomolygó füstfelhőket bámulták, megpróbáltam még egyszer végig gondolni a stratégiám. Mielőtt útnak indultunk volna, Szegál visszatartott néhány pillanatra. Szeretnék kérdezni valamit, és pedig, ki az az ember, aki ellen harcolunk? Megvakartam a fejem bubját, és óvatosan kikukkantottam a holdfényben ázó rétegre. Éppen az imént pittyentette karórám a 11-et. Kérdezzen könnyebbet. Ön már találkozott vele? Sajnos igen. Én is. Ön is? Nem mondja meg kicsoda? Nem. Miért nem? Hogy ne legyenek előítéletei. Tapasztalatból tudom, nem jó, ha már eleve úgy indulunk portjára, hogy előre elhatározzuk, kit lövünk le. Hát, ha tévedünk. És akkor az igazi bűnös kereket old. A nevét sem tudja? Számtalan neve van. Ájovában úgy hívták, hogy Sumatiratna. Indiai név? Honnan tudja? Ismerem Indiát, dolgoztam is ott. Ugyanazon a projekten, mint Ájovában? Összefüggött a dolog. Akkor nagyon is lehetséges, hogy még ott szúrta ki önt. Egyébként Indiában másként hívták. Hogyan? Ismeri a tibeti neveket? Nem én. Akkor úgysem mondana önnek semmit. Viszont volt egy harmadik neve is. A fehér láma. Ezt sem hallotta? Sajnálkozva nemet intett. Kicsoda ő? Alig, hanem maga a sátán. Julianna megborzongott, és remegő szájjal felénk fordult. Nem tudnának csak egy icipicit másról beszélni. Kiléptünk az ajtón, és addig gyalogoltunk némán a kősziklák irányába, amíg már csak zsebkendőnyinek látszottak a penzió világító ablakai. A fenyve suhogott, a faluból harsány kutyaugatás szűrődött felénk, majd a kutya fájdalmas vonításba kezdett, melyhez további kutyák csatlakoztak. Elképzeltem magamnak, ahogy az állatok az udvarok közepén ülnek, a holdra mereztik a szemüket, feltartják az orrukat, és vonítanak szakadatlan. Megkezdődött a vérfarkas éjszakája. A leszámolás. Ahogy elértük a fenyves szélét, balra fordultunk. A hold is velünk fordult, mintha nem akart volna elmaradni tőlünk. Éppen mutattam volna, hogy térjünk rá a hegyudalban vezető ösvényre, amikor Julianna felsziszent. Jaj! Várjanak egy kicsit! Alig, hanem kavics ment a cipőmbe. Amíg egy bokor aljába telepedve megpróbált megszabadulni kellemetlen utitásától, Szegál hozzám hajolt. Remélem, önnél van a másik altató fegyver? Szíves engedelmével magammal hoztam. Vigyázzon, jól célozzon vele, jobb, ha tudja. Alig, ha lesz alkalma ismétlésre. Olyannyira baljósan csengett a szava, hogy beleborzongtam. Nem sokkal éjfél előtt értük el a drótkerítést, egészen pontosan azt a részét, ami még megmaradt belőle. Hirtelen támadt szellő mozgatta meg a mementónak hagyott vaskapot. Az éles, figyelmeztető csikorgása Giulianna összerezzent és a karomhoz kapott. Mintha járna itt valaki. A következő pillanatban fekete, gyászlepelbe burkolódzott a világ. A hold eltűnt, egy jókora sötét felhő mögött, s tavalyról maradt száraz kórot hajított a lábamhoz a szél. Nem érzi, suttogta Giulianna, mintha itt szimatolna körülöttünk. Előbb a lány arcára, aztán a karjára esett a pillantásom. Mindkettő tel is tele volt libabőrrel, ami vagy az undortól, vagy a félelemtől ütött ki rajta. Alig észrevehetően Szegál felé biccentettem, és kérdőn elhúztam a számat. Szegál megrázta a fejét. Megkerültem a kaput, és beléptem az ebtenyésző terep területére. Ebben a szempillantásban szólalt meg a lelkemben egy mások számára halhatatlan véscsengő. Felemeltem a fejem. A fekete felhő mögött rejtező hold halvány körvonalaira bámultam, s vártam, hogy megszólaljon bennem hajdani mesterem és gurum Rács Kumár szény hangja. Hallod a templomi csengők csilingelését, Leslie Sahib, mintha az istenek küldenének általuk figyelmeztető üzeneteket a szerzeteseknek. Akár csak azoknak a csengőknek a csengésével, amelyeket a szél ráz a tetőkön, mert tudd meg, hogy az istenek, de főként a védő szellemek gyakran figyelmeztetik az embereket, eddig és ne tovább, csak hogy legtöbbjüknek nincs füle a hallásra. Nem hallanak mást a csengetyű hangban, mint egy fémnyelv és egy fémtől csirkeltette rezgés hullámot. Hogy honnan tudom mindezt? Burmában együtt dolgoztam Gordon ezredessel, aki fejébe vett, hogy megtanít egymásra, például arra, hogy mi a radar, és arra is, hogy a hang hullámok formájában terjed.
Jó gondoltam magamban, lehet, hogy a hang valóban hullámok formájában terjed, hiszen a Szent Lótusz is, amelyből Szithárta herceg, akit ti közönségesen csak Buddhának hívtok, megszületett, ugyancsak hullámokon nyugodott, s így bátran elmondhatjuk, hogy a hullám nem ellensége a tannak, de még ebben az esetben sem az a fontos, hogy miből áll a csengettyű hang, hanem hogy milyen üzenetet hordoz. Hogy miért mondom ezt most el neked? Mert ha nem érted meg még templomi csengettyűk üzenetét sem, hogyan akarod megérteni a